Folytattam Izraeli. Akkor sem értem, hogy mit akar egy hivatásos ápolónővel. Azt hittem volna, hogy az amatőr segítség jobban fekszik neki, mint valaki, aki hőmérőt dug a szájába, megszámolja a pulzusát, és mindent kézzelfogható tényekre vezet vissza. Hát, be kell ismernem, hogy kíváncsi lettem. Maga szerint nincs semmi baja, kérdeztem.
Persze, hogy nincs semmi baja. Az a nő erős, mint a bivaj.
Szegény Louise, nem tudott aludni. Fekete karikák vannak a szeme alatt.
Igen, ő rajzolta oda őket szemceruzával. Mindenre képes, csak hogy felhívja magára a figyelmet, hogy mindenki körülötte ugráljon, vele törődjék.
Ebben persze volt valami. Sok-sok hipohonderrel találkoztam már, melyik ápolónő nem, akinek az a fő gyönyörűsége, ha az egész házat maga körül táncoltathatja. És ha egy orvos vagy egy ápolónő azt mondaná neki, hogy magának az égvilágon semmi baja nincs, nos, akkor először nem hinni el, aztán pedig mélységesen felháborodna. Természetesen egyáltalán nem volt lehetetlen, hogy Mrs. Leidner is ilyenféle eset. Az is természetes, hogy legelső sorban a férjét téveszteni meg. Úgy tapasztaltam, hogy a férj igencsak hiszékeny állatfajta, ha betegségről van szó. De azért valahogy mindez nem egészen vágott egybe azzal, amit előzőleg hallottam. Például nem lehetett összeegyeztetni azzal a szóval, hogy biztonságban. Fura, hogy ez a szó mennyire szöget ütött a fejembe. Ezen töprengve kérdeztem meg. Ideges asszony, Mrs. Leidner? Idegesíti például, hogy ilyen elhagyott helyen él, távol mindentől?
Hogyan? Mitől kellene itt idegeskednie? Uram, Isten, hiszen tizen vannak, és őrség is van a régiségek miatt. Ó, nem, dehogy is ideges. Illetve, mintha hirtelen eszébe jutott volna valami.
Elhallgatott, és csak egy-két pillanat múlva folytatta lassan. Különös, hogy ezt mondja. Miért? Valamelyik nap átlovagoltam hozzájuk Jervis repülőhadnaggyal. Délelőtt volt, a legtöbben kim voltak az ásatásnál, azt hiszem Louise nem hallotta, hogy jövünk, az asztalnál ült és levelet írt. Az inas, aki beszokott vezetni minket, nem volt sehol, és egyenesen felmentünk a verandára. Alig, hanem Jervis árnyékát láthatta meg a falon, valósággal felsikoltott. Aztán persze mentegetődzött, azt hitte, idegen férfi jött. Ez egy kicsit furcsa. Úgy értem, még ha idegen férfi is, miért kell ettől annyira kiborulni? Elgondolkodva bólogattam. Miss Reilly is hallgatott, aztán hirtelen kitört. Nem tudom, mi van velük az idén. Mind olyan idegesek. Miss Johnson mogorván jár kell, a száját csenyítja ki. David, ha teheti, egy szót sem szól. Billnek persze soha nem áll be a szája, de a locsogása valahogy, mintha még rosszabbá tenni a többiek hallgatását. Kéri, olyan arcot vág, mintha bármely pillanatban a fejünkre dőlhetne a ház. És mind úgy lesik egymást, mintha... Nem tudom... De az egész nagyon furcsa.
Hát ez tényleg különös, gondoltam, hogy két olyan különböző embernek, mint Miss Reilly és Penny Menőr nagy, ugyanaz legyen a benyomása. Ebben a pillanatban nagy sebben lobbal belóholt Mr. Coleman. Belóholt, ez a pontos szó. Nem lettem volna meglepve, ha kilógatja a nyelvét, és hirtelen pitizni kezd.
Hello, hello, mondta. Ime a világ verhetetlenül legjobb bevásárlója, mármint én. Megmutatta a nővének a város szépségeit.
Nem volt meghatva tőlük, mondta Miss Reilly szárazon.
Nem csodálom, mondta Mr. Coleman szívélyeskedve, ócska düledező sárfészek.
Maga nem rajong túlságosan sem a festőiségért, sem a régiségekért, ugye, Bill? El nem tudom képzelni, miért lett régész.
Ne engem okoljon! Mindennek a gyámom az oka. Ő a tudós bagoly, címzetes egyetemi tanár, papucsban böngészgeti a könyveit, szóval ilyesféle ember. Egy kicsit rosszalja, hogy olyan gyámfia van, mint én.
Szerintem iszonyú hülyeség, hogy hagyja magát olyan foglalkozásra kényszeríteni, amihez nincs kedve, mondta a lány élesen.
Nem kényszerített
Sheila, tündérem, nem kényszerített. Az öreg csak azt kérdezte, gondolok-e valami meghatározott foglalkozásra, mire én azt mondtam, hogy nem. Erre kiügyeskedte, hogy eltölthessek itt egy évadot. De hát akkor tulajdonképpen fogalma sincs róla, hogy mit szeretne csinálni. Kell, hogy gondoljon valamire. Persze, hogy gondolok. Én úgy képzelem, meg lennék munkanélkül is. Tudja, mit szeretnék csinálni. Szeretném, ha sok pénzem lenne, és autóversenyző lehetnék.
Maga lehetetlen alak, mondta Miss Reilly. Határozottan dühös volt a hangja.
Ó, tudom én, hogy ez szóba sem jöhet, mondta Mr. Coleman vidáman. Így hát, ha már valamit csinálnom kell, nem sokat törődöm vele, hogy mi az, ha nem kell egész nap holmi irodában görnyednem. Csöppet se bántam, hogy világot láthatok. Gyerünk, mondtam, és jöttem.
Sok hasznát vehetik, azt hiszem.
Ebben persze téved. Én is tudok úgy ácsorogni az ásatásokon, és kiabálni, hogy jallah, mint akárki. És ami azt illeti, rajzolni is egész tűrhetően tudok. Az egész iskolában én tudtam legjobban kézírást utánozni. Ez volt a specialitásom. Elsőrendű hamisító lenne belőlem. Hó-hó, erre még sor kerülhet, ha a Rolls-Royce-om beveri majd sárra, amikor a buszmegállónál ácsorog. Tudni fogja, hogy a bűn útjára léptem.
Nem gondolja, hogy a sok fecsegés helyett ideje volna már indulni? Kérdezte Miss Reilly hűvösen.
Ez ám a vendég szeretet. Mi? Nővérke.
Biztos vagyok benne, hogy ledörő nővér már nagyon szeretne odaírni.
Maga mindig mindenben biztos, vágott vissza Mr. Coleman vigyorogva.
Hát ez nagy igazság, gondoltam. Beképzelt perszóna.
Talán jobb lesz, ha indulunk, Mr. Coleman, mondtam szárazon.
Igaza van, nővérke.
Kezet fogtam Miss Reillyvel, megköszöntem a vendéglátást, azután elindultunk.
Átkozottul vonzó egy leány ez a Sheila, mondta Mr. Coleman, csak mindig leszúrja az embert.
A városból kiírve hamarosan zöld elővetések közé jutottunk valami földút féleségre.
Iszonyú hepehupás volt, teli kátyúval.
Körülbelül fél óra múlva Mr. Coleman rámutatott a folyóparton előttünk magasodó nagy dombra.
Ez Teljarinja.
Láttam, hogy hangyaszerű kis fekete alakok mozognak rajta.
Még javában bámészkodtam, amikor hirtelen valamennyien elkezdtek lefelé szaladni a domboldalon. Arab napszámosok, mondta Mr. Coleman, fájrant van. Naplemente előtt egy órával fájrantot csinálnak.
Az expedíció háza a folyótól kissé távolabb állt. A sofőr megkerült a házat, átdöcögtünk egy keskeny boltív alatt, és megérkeztünk. A ház tágas udvar köré épült. Eredetileg csak az udvar déli részét foglalta el a keleti oldalon néhány roskatag melléképülettel. Az expedíció kibővítette az épületet, a másik két oldalt is kiépítették. Valamennyi szoba ajtaja az udvarra nyílt. És az ablakok legnagyobb része is az eredeti déli épületszárny kivételével, amelynek kifelé is voltak ablakai. Ezeket az ablakokat azonban kívülről rácsvédte. A délnyugati sarokból lépcső vitt fel a hosszú lapos tetőre. Az épület déli szárnya magasabb volt a többinél, és a tetőt egész hosszában párkány szegélyezte. Mr. Coleman körülvezetett az udvar keleti oldalán, a déli szárny közepét elfoglaló nagy, nyitott verandához. Benyitott az egyik oldalajtón, és beléptünk egy szobába, ahol többen üldögéltek a teázó asztal körül.
Hip-hop, mondta Mr. Coleman, itt van Hófehérke.
Az asztal fönn ülő hölgy felállt, és elém jött, hogy üdvözöljön. Ekkor láttam először Louise Leinert. 5. fejezet. Teljarinja. Készségesen bevallom, hogy amikor Mrs. Leidnert megláttam, először nagyon meglepődtem. Amikor beszélnek valakiről, az ember megpróbálja elképzelni az illetőt. Erősen a fejembe vettem, hogy Mrs. Leidner feketehajú, sötétbőrű asszony, amolyan csupa ideg, elégedetlenkedő fajta. És aztán őszintén szólva azt vártam, hogy... Szóval, hogy kissé közönséges lesz.
Szikrányit se volt olyan, amilyennek elképzeltem. Először is ezüst szőke volt. Nem volt svéd, mint a férje, de külsőre akár az is lehetett volna. Szőkesége az az ezüstös skandináv szőkeség volt, amit ritkán lát az ember. Nem volt fiatal, azt mondanám, hogy középüt lehetett a 30 és a 40 közt. Elég megviselt volt az arca, s szőke hajába néhány ősztincs is keveredett. De nagyon szép volt a szeme. Életemben az első szempár volt, amelyre igazán azt lehetett mondani, hogy ibolya színű. Igen, nagy volt a szeme, és halvány árnyékok ültek alatta. Roppant karcsúnak és törékenynek látszott, és butaságnak hangzik, ha azt mondom, hogy mélységes fáradtság és egyszers, mint nagy elevenség sugárzott belőle, de mégis pontosan ezt éreztem. És azt is éreztem, hogy ízig-vérig úri hölgy. Ez pedig még manapság is jelent valamit. Kinyújtotta a kezét, és rám mosolygott. Halk lágy hangján enyhe amerikai íz érződött. Úgy örülök, hogy megjött nővér. Iszik egy kis teját? Vagy szeretne előbb inkább a szobájába menni? Mondtam, hogy előbb kérek egy kis teját, mire bemutatott az asztal körül ülőknek. Miss Johnson és Mr. Reiter, Mrs. Mercado, Mr. Emmott, Lavinyi atya. Foglaljon helyet itt Lavinyi atya és Miss Johnson közt. Engedelmeskedtem a felszólításnak, és Miss Johnson tüstént beszédbe elegyedett velem, megkérdezte, milyen volt az út és a többi. Nekem rokon szembes volt. Az egyik főnővére emlékeztetett gyakornok koromból, akit minnyáján csodáltunk, és a kedvéért nagyon törtük magunkat. Azt hiszem, nem járhatott messze az 50-től, és meglehetősen férfias külseje volt azzal a rövidre vágott őszes acélszürke hajával. Elég mély volt a hangja is, érdes, de kellemes. Csúf, viharvert arcából szinte nevetségesen pisze orr merett az égre, s ha valami nyugtalanította vagy zavarba ejtette, akkor mindig ingerülten dörgölte az orrát. Férfias szabású tweed kabátot és szoknyát viselt. Hamarosan azt is elárulta nekem, hogy Yorkshire szülötte. Lavinyi atyát egy kicsit ijesztőnek találtam. Hórihorgas férfi volt, nagy fekete szakállal, csiptetővel. Mrs. Kelsey-től már hallottam, hogy van itt egy francia szerzetes, most aztán láttam, hogy Lavinyi atya valami fehér, gyapjúszerű anyagból készült barátcsuhát visel. Kissé meg is lepett, mert mindig úgy tudtam, hogy a barátok kolostorba vonulnak, és többé ki sem jönnek onnan. Mrs. Leidnerrel franciául beszélt, de hozzám egész tűrhető angolsággal szólt. Észrevettem, hogy milyen ravasz, figyelmes szeme van, és hogy szökel egyik arcról a másikra. Velem szemben hárman ültek. Mr. Reiter kövér, szőke, szemüveges fiatalember volt, hosszú göndör szőke hajjal és kerek kék szemekkel. Alig, hanem nagyon szép kisgyerek lehetett, de most már nem volt rajta sok látnivaló. Engem kismalacra emlékeztetett. A másik fiatalember egészen rövidre nyírt kefe frizurát hordott. Hosszú, mulatságos arca volt, és nagyon szép foga. Nagyon vonzó volt, amikor mosolygott. Viszont alig szólt valamit, ha szóltak hozzá, csak bólintott, vagy kurtán válaszolt. Ő is amerikai volt, akár csak Mr. Reiter. Na és végül Mrs. Mercado. De őt nem tudtam rendesen megnézni, mert valahányszor feléje pillantottam, mindig azon kaptam, hogy engem bámul, mégpedig olyan mohó tekintettel, hogy enyhén szólva egy kisé zavarba jöttem. Úgy bámult, mintha egy kórházi ápolónő holmi egzotikus állat volna. Micsoda modortalanság. Különben elég fiatal volt, 25 éves forma, nem több, sötét, alattomos tekintetű fajta, ha tudják, hogy mire gondolok. Amúgy egészen csinos volt, de ahogy az anyám szokta mondani, mintha végig simítottak volna rajta a kátrányos ecsettel. Nagyon élénk színű pulóvert viselt, és a körmét ugyanolyan színűre festette. Vékony, mohó, madárszerű arca volt, nagy szeme, és erősen összeszorított, gyanakvó szája. A teja pompás volt.
Remek, erős, egészen más, mint amit Mrs. Kelsey-nél főztek, azt a gyenge kínai löttyöt gyötrelem volt meginni. Volt pirítós, dzsem, egy nagy tál briós, még torta is. Mr. Emmott roppant udvariasan adogatta nekem a tálakat, csöndesen üldögélt, de mintha mindig észrevette volna, mikor ürül ki a tányérom. Hamarosan belóholt Mr. Coleman, és helyet foglalt Miss Johnson mellett. Az ő idegeivel a jelek szerint nem volt semmi baj. Beszélt, be nem állt a szája. Mrs. Ledner egyszer felsóhajtott, és fáradt pillantást vetett feléje, de teljesen hatástalanul. Mint ahogy annak sem volt rá hatása, hogy Mrs. Mercado, akire szózuhatagának nagy részét öntötte, jóformán csak engem bámult, és csak immel ámmal válaszolgatott neki. Éppen befejeztük a tejházást, amikor bejött az ásatásról dr. Ledner és Mr. Mercado. Dr. Ledner szokott kedves, szelíd modorában üdvözölt. Láttam, hogy gyors, aggódó pillantást vett a feleségére, aztán, mintha megkönnyebbült volna attól, amit látott. Leült az asztal másik végén, Mr. Mercado pedig a Mrs. Ledner melletti üres helyet foglalta el. Mr. Mercado magas, sovány, borús kedvű férfi volt, jóval idősebb a feleségénél. Fakó, sápat arcát furcsa, puha, formátlan szakár körítette. Örültem, hogy megjött, mert a felesége ettől kezdve már nem engem bámult, hanem feléje fordította a figyelmét. Meglehetősen különösnek találtam azt a türelmetlen aggodalmat, amellyel a férjét figyelte. A férfi álmodozva kavargatta a tejáját, és egy árva szót sem szólt. A torta szelet is érintetlenül hevert a tányérján. Még maradt egy üres hely, de hamarosan nyílt az ajtó, és belépett egy férfi. Abban a pillanatban, amikor Richard Carey-t megpillantottam, úgy éreztem, hogy rég nem láttam ilyen jóképű férfit. Pedig most már kételkedem benne, hogy igazán az volt-e. Azt mondani egy férfiról, hogy jóképű, és ugyanakkor, hogy olyan az arca, mint egy halálfej, képtelen ellentmondásnak hangzik, pedig így volt. A feje olyan volt, mintha a bőrét szorosan ráfeszítették volna a csontokra, de ezek a csontok gyönyörűek voltak. Az áll, a halánték és a homlok karcsú vonala olyan élesen rajzolódott ki, hogy engem bronzszoborra emlékeztetett. Ebből a vékony, barna arcból olyan ragyogó, mélységes, mély kék szempár nézett rám, hogy még életemben nem láttam olyat. Körülbelül 6 láb magas lehetett, és azt hiszem kis híján 40 éves. Ő Mr. Carey nővér, az építészünk, mondta dr. Ledner. Mr. Carey kellemes angol hanghordozással motyogott valamit, aztán leült Mrs. Mercado mellé. Sajnos a teja kiült egy kicsit, Mr. Carey, mondta Mrs. Ledner. Ó, nem tesz semmit, Mrs. Ledner, az én bűnöm, amiért elkéstem. Be akartam fejezni azoknak a falaknak a felmérését. Jemmet? Mr. Carey, kérdezte Mrs. Mercado. Mr. Reiter odatolta a pirítóst. Ekkor jutott eszembe, amit Penny Menőr nagy mondott. Hogy is magyarázzam meg, mire gondolok? Valamennyien túl udvariasan nyújtották egymásnak a sótartót. Igen. Határozottan volt ebben valami furcsa, kissé túlszertartásos. Azt gondolhatta volna az ember, hogy itt vadidegenek kerültek egy asztalhoz, nem olyan emberek, akik ismerik egymást, mégpedig egyesek már évek óta. Hatodik fejezet. Az első este. Teja után Mrs. Ledner kikísért és megmutatta a szobámat. Talán az lesz a legjobb, ha most röviden leírom a szobák elrendezését. Ez nagyon egyszerű, könnyű megérteni. A nagy nyitott veranda mindkét oldaláról ajtó vezetett a két nagy, közös használatra szolgáló szobához. A jobb oldali ajtó az ebédlőben nyílt, ahol teáztunk. A másikon egy pontosan ugyanolyan szobába lehetett jutni, én nappalinak neveztem el, melyet társalgónak és aféle szabad munkaszobának használtak. Itt készült a rajzok egy része, a szigorúan vett építészeti rajzok nem. Ide hozták be, és itt rakosgatták össze a finomabb cserépedény töredékeket. A nappalin átjutott az ember abba a szobába, ahol a régiségeket tárolták. Ide hoztak be minden leletet, amit az ásatáson találtak, ezeket aztán polcokon és rekeszekben tárolták, vagy nagy asztalokra és padokra rakták le. Ennek a lelettárnak csak a nappaliból volt bejárata. A lelettár mellett volt Mrs. Leidner szobája, de ebbe csak az udvarról lehetett bemenni. Mint a háznak ezen az oldalán minden szobának, Mrs. Leidner szobájának is ráccsal biztosított két ablaka nyílt kifelé, a szántóföldekre. A sarokba Mrs. Leidner szobája mellett nyílt Dr. Leidner szobája, de összekötő ajtó nem volt közöttük. Az épület keleti szárnyán ez volt az első szoba. Emellett volt az én szobám. Miss Johnson lakott mellettem, utána Mr. és Mrs. Mercado szobái következtek, ezek után jött a két úgynevezett fürdőszoba. Amikor egy ízben Dr. Reilly füle hallatára használtam az utóbbi kifejezést, ő kinevetett, és azt mondta, hogy egy helység vagy fürdőszoba, vagy nem. De ha az ember hozzászokott a csapokhoz és a tisztességes csatornázáshoz, akkor mulatságos dolog fürdőszobának nevezni két földes szobát, amelyekben egy-egy ülőkád van, és petróleumos kannákban hordják beléjük a sáros vizet. Az épületnek ezt a szárnyát teljes egészében Dr. Leidner építette hozzá az eredeti arab házhoz. A hálószobák mindegyformák voltak, ajtajuk és egyetlen ablakuk az udvarra nyílt. Az északi oldalon volt a rajzterem, a laboratórium, a fotósszoba és a sötétkamra. A verandáról kiindulva a másik oldalon nagyjából ugyanilyen volt a szobák elrendezése. Az első az ebédlő, ebből nyílt az iroda, ahol az iratokat tartották, a katalógust vezették és gépeltek. Mrs. Leidner szobájának Lavinia atya szobája felelt meg, ő kapta a legnagyobb hálószobát, ott dolgozott az agyaktáblák megfejtésén, vagy hogy is mondják ezt. A délnyugati sarokból lépcsőház vezetett föl a tetőre. A nyugati szárnyon ezután a konyha következett, majd a négy fiatalember, Kéri, Emmott, Reiter, Coleman négy szobácskája. Az északnyugati sarokban a fotós szoba, a belőle nyíló sötét kamrával, mellette pedig a laboratórium. Ezután jött az egyetlen bejárat, az a nagy, boltíves kapuaj, amelyen bejöttünk. A benszülött szolgák hálóhelye, a katonák őrszobája, a vízhordolóvak, istálója, stb. Mind a kapun kívül volt. A kapuajtól jobb kézre az északi szárny további részét a rajzterem foglalta el. Azért írtam le eléggé részletesen a ház elrendezését, mert nem akarok később megint végigmenni rajta. Amint mondtam, maga Mrs. Leidner vezetett körül az épületben. Beszállásolt a hálószobámba, és azt mondta, reméli, kényelmesen fogom magam érezni, csak szóljak, ha valamire szükségem van. A szoba berendezése egyszerű volt, de rendes. Ágy, fiókos szekrény, mosdó, meg egy szék. Ebéd és vacsora előtt az inasok hoznak meleg vizet, és persze reggel is. Ha máskor is szüksége van meleg vízre, csak menjen az ajtó elé, tapsoljon, és amikor az inas előjön, mondja neki azt, hogy Jip my har. Mit gondol, meg tudja jegyezni? Mondtam, hogy gondolom, igen, és kissé tartózkodóan megismételtem. Nagyon jó, csak föltétlenül kiabálva mondja, amit közönséges angol hangon mondanak, abból az arabok egy kukot sem értenek. Vicces dolgok ezek a nyelvek, mondtam. Olyan furcsa, hogy annyiféle nyelv van. Mrs. Leidner elmosolyodott. Palesztinában van egy templom, ahol a mi atyánk 90 különféle nyelven van fölírva. Na, kiáltottam fel. Ezt meg kell írnom a nénikémnek. Hogy fogja érdekelni? Mrs. Leidner szórakozottan megtapogatta a mosdótálat meg a kancsót, aztán egy kicsit arrébb tolta a szappantartót. Remélem, jól fogja itt érezni magát, mondta, és nem fog nagyon unatkozni. Nem igen szoktam én unatkozni, nyugtattam meg. Ahhoz nagyon is rövid az élet. Erre nem válaszolt, csak babrált tovább szórakozottan a mosdóállvány körül, hirtelen arcomra szögezte sötét ibolya színű szemét. Mondja csak, nővér! Pontosan mit mondott magának a férjem? Nos, az ember az efféle kérdésre rendszerint ugyanazt szokta mondani. Úgy értettem, Mrs. Leidner, hogy maga egy kicsit kimerült, meg ilyesmik, fülentettem simán. És hogy szeretné, ha lenne maga mellett valaki, aki gondoskodik magáról, és leveszi a válláról a gondokat. Lassan elgondolkodva lehajtotta a fejét. Igen, mondta, igen. Ez így nagyon jó lesz. Ez ugyan egy kicsit rejtélyesen hangzott, de nem akartam kérdezősködni. Ehelyett azt mondtam, remélem megengedi, hogy segítségére legyek a ház körüli tennivalókban. Ne engedj el lustálkodni! Szelide rám mosolygott. Köszönöm szépen, nővér. Aztán leült az ágyra, és nagy meglepetésemre töviről hegyire kikérdezett. Azért mondom, hogy nagy meglepetésemre, mert attól a pillanattól fogva, amikor megpillantottam, biztos voltam benne, hogy Mrs. Leidner izzig-vérig úri hölgy. Márpedig egy úri hölgy az én tapasztalataim szerint igen ritkán érdeklődik az ember magánügyei iránt. De Mrs. Leidner a jelek szerint borzasztóan szeretett volna mindent tudni, amit csak rólam tudni lehet. Hol jártam képzőbe és mikor? Mi hozott keletre? Hogyan került rá sor, hogy dr. Reilly beajánljon? Még azt is megkérdezte, jártam-e valaha Amerikában, és vannak-e ott rokonaim? Egy-két kérdést akkor teljesen céltalannak éreztem, később persze megfejtettem az értelmüket. Aztán, mint egy villámütésre megváltozott a modora. Elmosolyodott, meleg, sugárzó mosollyal, és azt mondta, igen kedvesen, nagyon örül, hogy eljöttem, és biztos benne, hogy nagyon jó lesz, ha mellette leszek. Felállt is megkérdezte, nem volna kedve feljönni a tetőre, megnézni a naplementét? Nagyon szép ilyenkor. Készségesen belementem. Amint kiléptünk a házból, megint kérdezett valamit. Sokan jöttek Bagdadból a vonaton? Férfi volt köztük? Azt feleltem, hogy az én figyelmemet senki sem vonta magára különösebben. Előző este csak két francia férfit láttam az étkezőkocsiban. Ó, igen, és egy háromtagú társaságot, akiknek a beszélgetéséből kivettem, hogy az olajvezetékkel van valami dolguk. Bólintott, s valami halk hangot hallatott, mintha megkönnyebbülten sóhajtott volna. Felmentünk a tetőre. Mrs. Mercado odafönt üldögélt a párkányon, dr. Leidner pedig guggolva bámolta a földön sorba rakott nagy csomó követ és törött cserépedényt. Voltak egész nagy darabok. Ezekre dr. Leidner azt mondta, hogy kézimalmok, aztán mozsártörők, bronzszerszámok és kőbalták, meg még egy csomó mindenféle törött cserép. Annyi fura mintát, mint ezeken én még soha életemben egyszerre nem láttam. Jöjjön csak ide, szólított meg Mrs. Mercado. Nézze, hát nem gyönyörű. A naplemente kétség kívül gyönyörű volt. Hasszánja a távolban, mögötte a lenyugvó nappal, teljesen meseszerű volt. A széles töltései között hömpölygő tigris is inkább álombéli folyónak látszott, semmint valóságnak. Ugye milyen szép, Erik? Kérdezte Mrs. Leidner. A férje szórakozott tekintettel nézett föl. Szép, nagyon szép, mormolta oda se figyelve, aztán tovább rakosgatta a törött cserepeit. Mrs. Leidner elmosolyodott. A régészek csak azt nézik, megmondta, ami a lábuk előtt hever. Az ég és a mennyország nem létezik számukra. Mrs. Mercado fölkacagott. Ó, a régészek nagyon furcsa emberek, erre hamarosan rá fog jönni, nővér, mondta. Kis szünetet tartott, aztán hozzátette. Minnyájan annyira örülünk, hogy itt van, nővér. Úgy aggódtunk, ami drága Mrs. Leidnerünkért. Ugye, Louise? Igazán? Mrs. Leidner hangja csöppet sem volt bíztató. Ó, igen. Tudja, igazán nagyon rossz állapotban volt nővér. Mindenféle riadalmai voltak. Tudja, mikor azt mondják valakiről, hogy ó, ez csak idegesség, mindig megkérdezem. Hát van annál rosszabb? Az ember egész lényének az idegrendszer, a magva és a központja, nem? Üres fecsegés, gondoltam.
Na hát, most már nem kell többé aggódnod miattam, Marie,
mondta Mrs. Leidner szárazon. A nővér majd vigyáz rám.
Hát persze,
mondtam vidáman. Biztos vagyok benne, hogy ezután minden másképp lesz, mondta Mrs. Mercado. Mindnyájan úgy éreztük, hogy orvoshoz kellene mennie, vagy tennie valamit. Tényleg, teljesen tönkrementek az idegei. Nem így volt, Louise drágám. Annyira így volt, hogy már mintha a ti idegeitekre kezdett volna menni, mondta Mrs. Leidner. Nem beszélnénk valami érdekesebbről, mint az én siralmas nyavajáim? Ekkor jöttem rá, hogy Mrs. Leidner az a fajta nő, aki könnyen szerez ellenségeket. Hűvös gorombaság volt a hangjában, nem mintha hibáztattam volna érte. Mrs. Mercado meglehetősen sápadt arca elpirult tőle. Dadogott valamit, de Mrs. Leidner már felállt, és odament a férjéhez a tető másik végére. Alig hinném, hogy a férfi meghallotta, hogy jön, amíg a vállára nem tette a kezét. Akkor hirtelen felnézett, szeretett, és valamiféle vágyakozó kérdés tükröződött az arcán. Mrs. Leidner finoman bólintott. Aztán lassan karonfogva végigmentek a másik oldalon, a mellvéd mellett, majd lementek a lépcsőn.
Rajong a feleségéért, ugye? Kérdezte Mrs. Mercado.
Igen, mondtam. Olyan jó ilyet látni. Furán oldalvást nézett rám kíváncsian. Mit gondol, nővér, tulajdonképpen mi baja lehet? Kérdezte kisé halkabbra fogva hangját. Ó, azt hiszem semmi különös, mondtam vidáman. Bizonyára csak egy kis kimerültség. Ugyanazzal a kutató pillantással furta belém a szemét, mint a teánál. Maga elmeápoló nő? Kérdezte hirtelen. Ó, dehogy is, nem, miből gondolja? Egy pillanatig hallgatott, aztán azt mondta. Tud róla, hogy Louise milyen furcsán viselkedik? Elmondta Leidner doktor? Nem szeretek a betegeimről pletykálkodni, viszont az a tapasztalatom, hogy a hozzátartozókból sokszor nagyon nehéz kiszedni az igazságot, és amíg az ember nem ismeri az igazságot, addig csak sötétben tapogatódzik, és nem sokat ér, amit csinál. Más eset persze, ha orvos kezében van a dolog, akkor ő megmondja, amit az embernek tudnia kell. De ebben az esetben nem volt felelős orvos. Dr. Reilly orvosi szolgálatait nem vették igénybe. Ami pedig engem illet, én egyáltalán nem voltam biztos benne, hogy dr. Leidner mindent elmondotta nekem. A férjek gyakorta ösztönszerűleg tartózkodóak, és ez szerintem becsületükre válik. No, de ennek ellenére, minél többet tudok, annál inkább tudom magam mihez tartani. Mrs. Mercado, akit gondolatban rossz indulatú kis vadmacskának könyveltem el, szemmel láthatólag beléhalt volna, ha nem beszélhet. És őszintén szólva szerettem volna hallani a mondókáját emberi és szakmai szempontból egyaránt. Ha akarják, ám tartsák egyszerűen hétköznapi kíváncsiságnak. Úgy veszem ki, Mrs. Leidner az utóbbi időben nem volt egészen olyan, amilyen normálisan szokott lenni, mondtam. Mrs. Mercado gúnyosan fölnevetett. Normálisan, de nem ám, halálra rémítgetett minket. Egyik éjjel kocogtattak az ablakán, aztán egy kar nélküli kezet látott, de amikor úgy látta, hogy egy sárga arc nyomódik az ablaknak, aztán amikor odarohant, semmi nem volt ott, hát attól egy kicsit libabőrös lett a hátunk. Talán ijeszgetni próbálta valaki, vetettem fel. Ó, nem! Csak képzelte az egészet. 3 nappal ezelőtt vacsoránál ültünk, és a faluban, innen majd egy mérföldnyire, eldörrent egy pár lövés, mire ő felugrott és sikoltozni kezdett. Mindnyájunkat halálra rémített. Ami meg dr. Leidnert illeti, hát teljesen nevetségesen viselkedett. Oda rohant hozzá, és egyre azt hajtogatta, hogy nem történt semmi, drágám, a világon semmi. Tudja, nővér, én azt hiszem, a férfiak néha egyenesen bíztatják a nőket az ilyen hisztérikus képzelgésre. Nagy kár, mert ez teljesen helytelen. Nem szabad megerősíteni az ilyen téveszméket. Ha téveszme, akkor nem, mondtam szárazon. Mi más lehetne? Nem válaszoltam, mert nem tudtam, mit mondjak. Fura história. Hogy valaki sikoltozik, ha lövöldöznek, ez elég természetes. Mármint, ha valaki rossz idegállapotban van. Egész más a helyzet viszont ezzel a furcsa történettel, a szellem arcról, meg a szellemkézről. Én úgy láttam, hogy itt 2 dologról lehet szó. Vagy Mrs. Leidner találta ki az egészet, pontosan úgy, ahogy egy gyerek próbál feltűnést kelteni, össze-vissza hazudozik, hogy felhívja magára a figyelmet, vagy pedig... Amint az előbb fölvetettem, szándékos ugratásról van szó. Pontosan olyasmi ezt gondoltam, amit egy olyan képzelő tehetség nélküli, kedélyeskedő fiatalember, mint Mr. Coleman roppant mulatságosnak tartana. Elhatároztam, hogy alaposan szemmel fogom tartani. Ideges betegeket holtra lehet rémíteni egy ostoba tréfával.